Zsoltárok könyve 107-től 116-ig. A 107. Zsoltár az Úrnak való hálaadásra buzdít az ő jósága és szeretete miatt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A Zsoltár további rész az emberek cselekedeteiről szól, majd egy háromszor is megismétlődő mondat következik. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Ha többet elménykednénk Istenen, akkor többször tudnánk dicsérni és áldani őt. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből. Péter elmondja nekünk, hogy nem romló aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem Jézus Krisztus drága vérén. Azelőtt a bűnfogságában voltunk a sátán szolgái. Pál pedig azt mondta, hogy halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. És ebből a katasztrofális állapotból mentett meg Isten minket. És összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Itt ismét Izrael népének helyzetét eleveníti fel a zsoltáros. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Ez az 5. versre utal vissza, ahol azt írja, hogy éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. A 9. vers pedig, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Az ember tudata a lélek. Előbb vagy utóbb minden emberben tudatosul az, hogy az élet valójában több kell legyen, mint amit eddig megtapasztalt, hiszen van ennél jobb élet. A Zsoltár 2. fele így kezdődik. Vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Itt azokról a bajba jutott emberekről ír, akik lázadni kezdtek Isten ellen. És hányszor kerültünk már mi magunk is szorult helyzetbe, mert visszautasítottuk Isten tanácsát, és azt mondtuk, hogy a magunk útját akarjuk járni, ami aztán gyakran vezetett rabsághoz. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. A 10. vers ezt írta, nyomorultan vasra verve, itt pedig a válasz erre, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat és leverte a vaszárakat. Azután itt következik az újabb ember kategória. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Isten gyakran a saját szavát használja arra, hogy gyógyítson, vagy hogy megmentsen. Megtörtént, hogy konkrét problémám volt, és egy bibliai verset küldött a szívembe, pontosan azt, amire szükségem volt, és ezzel megerősített és túlsegített a nehézségemen. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Az Ószövetségben a papok áldoztak az embereknek, hogy ezek Isten közelébe kerülhessenek. Voltak bűnáldozatok, Ugyanakkor békeáldozatok is voltak, amelyeket kifejezetten az Istennel való kapcsolattartás céljából áldoztak. Megégették az Úr részét, az ember részét megsütötték, és így ettek együtt az Úrral. Az égő áldozatok az Istennek való odaszánást, az elkötelezettséget jelképezték. Most a kegyelem evangéliumának idejét éljük, és Jézus egyszer s mindenkorra feláldozta magát értünk bűnáldozatként. De ugyanakkor vannak más áldozatok is az új szövetségben, amelyekre buzdításokat olvashatunk. Ezek nem állatáldozatok, hanem gyümölcsáldozatok. Vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Dicsérjük Istent, ez a békeáldozat egyik formája, mert így leszünk kapcsolatban Istennel, aki meghallgatja a népe hálaadását. Arra bátorítalak, hogy találkozzatok esténként, és beszélgessetek el az Úrról, és az általa tett nagyszerű dolgokról, az általa tett csodákról, és örvendezzetek az ő dicsőségére emlékezve. Az Úr mindig érdeklődik az ilyen beszélgetések iránt, akár csak mi magunk is, amikor azt halljuk, hogy valaki rólunk beszél. Az Úr megjegyzi ezeket, és azon a napon ékszerként számítja be majd. A Zsoltár következő része a tengerészeknek szól. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Az óceán mindig egy csoda, és én imádom a vizet, szeretek lemerülni és a halakat, korallokat megfigyelni a mélyben. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Isten munkája a kívánt révbe vezet majd minket. A Zsoltár az Úr munkálkodásának felsorolásával fejeződik be. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcs termőföldet szikessé a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak, és görnyedeztek az elnyomás, a baj és gond miatt. Amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek és örülnek, az ánokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Az utolsó vers arról szól, hogy jegyezzük meg a hála és az imádat fontosságát. 108. Zsoltár. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt zengek rólad a nemzetek között, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Miért dicsérem az Istent? Kegyelméért és igazságáért. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt a szentélyében. Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. Itt Dávid arról kezd beszélni, hogy Isten miként fog győzelmet és birtokokat adni neki. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Moab pedig a mosdómedencém. Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Kiviszel az erős városba, kivezet engem Edomba. Csak te Istenünk, noha elvetettél minket, te Istenünk, bár nem jár seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Aki tanácsadókkal és pszichológusokkal tölti idejét, az olvassa ezt ismét. Egy bölcs tanácsadó mindig az Úrhoz vezet segítségért, mert csak ő tud valódi segítséget adni. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el. A 109. Zsoltár nyomán örülök, hogy nem vagyok Dávid ellensége, mert ebben a Zsoltárban igazi támadást indít ellenük. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Dicsérlek téged, Istenem, ne maradj néma, mert bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. És milyen hatalmas bölcsesség található ebben a versben. Ahelyett, hogy visszaütnénk, vagy saját magunk akarnánk bosszút állni, mennyivel jobb lenne, ha imádkoznánk. A sátán trükkje az, hogy fizikai konfliktusba rángat bele, mert ezen a területen teljesen el tud taposni. Mindig ezen jár az esze, mert a testben elsöprő fölénye van velem szemben. Dávid itt azt mondja, hogy imádkozni fog, lélekben fog maradni, mert a lélek területén nekem van elsöprő fölényem vele szemben, hisz ő legyőzetett a kereszten. Ha lélekben maradok, akkor Jézus Krisztusnak a kereszten aratott győzelmével le tudom győzni őt, imádság segítségével. A világ tele van szellemekkel, és ezek velünk szemben előnyt élveznek, mert nem köti őket az idő, az anyag és a tér. Az angyalok gyakran körülöttünk vannak, hogy vigyázzanak ránk, de vannak olyan szellemek is, amelyek fájdalmat és pusztítást akarnak okozni nekünk. Nagy harc zajlik a szellemi világban. Emlékeztek, amikor Dániel böjtölt, imádkozott és várt Istenre, akkor az angyal 21 nap múlva jelent meg neki, és azt mondta, hogy 21 nappal ezelőtt, amikor elkezdtél imádkozni, akkor Isten elküldött hozzád, de a perzsa herceg, azaz a sátán megállított, és elfogott 21 napra, amíg aztán végre Mihály a nagyherceg jött és kiszabadított engem. De most itt vagyok, és elmondom, hogy mit akar Isten elmondani neked. A szellemi világban folyó harca kereszten csúcsosodott ki, ahol Jézus legyőzte a sátán sötét erőit. A Kolossé 2-ben olvashatjuk, hogy diadalmaskodott a hercegségeken és fejedelemségeken, amelyek a szellemi világ erőit jelentik. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ezért a sátán egy legyőzött ellenség, és ha a lelki szférában maradok, akkor döntő fölényen van vele szemben, és így Jézus Krisztus győzelmének erejével tudok ellene fordulni, és ezért ő meg kell hátráljon. A szellemi erőket tehát nem köti a tér, az idő és az anyag, és ezért előnyben vannak velünk szemben. Olyan gyorsan mozdulhatnak egyik helyről a másikra, mint a gondolat. Ugyanakkor nem kell ajtókon kibejárjanak, hanem akár a falon vagy ablakon keresztül is bemehetnek bárhová. Nehéz egy olyan ellenséggel harcolni, akit nem látsz. Ez lelki nyomáshoz vezethet, viszont nekünk megvannak a lelki fegyvereink. A Biblia azt írja, hogy a legnagyobb fegyverünk ebben a harcban az imádság. Maga az imádság a lélek tulajdonságait veszi fel, és nem köti azt az idő, a tér vagy az anyag. Így mi a világon bárkivel kapcsolatban imádkozhatunk, és az imádságom azonnal oda megy a címzethez, és Isten munkáját végzi el. Megköti az ellenség erőit, és szabad utat enged Isten munkájának az ő életében. Amikor valaki becsap vagy hazudik nekünk, akkor a legjobb dolog az, amit Dávid is tett. Imádkozzunk. Ne harcoljunk a fizikai szférában, hanem vonuljunk vissza imába, és ez hatalmas változást eredményezhet az emberek életében. Évekkel ezelőtt volt egy Missouri állambeli szenátor, aki nagyon népszerű volt, és a washingtoni szenátusban ült. A felesége egy női imacsoportban vett részt otthon, Missouriban, és egy napon a hölgyek elhatározták, hogy együtt fognak imádkozni a férj megváltásáért. Megegyeztek, hogy minden nap délelőtt 10 órakor bármit is csinálnak, megállnak, és azért imádkoznak, hogy Isten vonja magához a szenátor szívét, és hogy az őt sötétségben tartó ellenség ereje megtörjön. A kongresszus szünetelése alatt hazajött a szenátor, és vasárnap, amikor a felesége felkelt, hogy menjen a templomba, ő is felkelt és elment vele. A reggeli tanítás után előre ment a Jézushoz való megtérés hívására, és nyilvánosan szívébe fogadta Krisztust. A felesége és a hölgyek teljes extázisban voltak. Később a feleség elmesélte az imafogadalmukat. A szenátor azt kérdezte, hogy mikor kezdtétek. A feleség kiszámította az időpontot. Március 12-én délelőtt 10 órakor. A férje elővette a határidőnaplóját, és kinyitotta ahhoz a naphoz, és a következőket olvasta fel. A szenátusban ülök, és hallgatom a vitát, de hirtelen megvilágosodott előttem, hogy mennyire szükségem van Istenre. A lélek ereje, amely életeket változtat meg. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom, mondja Dávid. Szerintem is ez a lehető legjobb, de nem úgy, ahogyan ő tette, mert így folytatja. Rosszal fizetnek nekem a jóért, gyűlölettel a szeretetért. Állíts szembe vele egy bűnös embert, és vádló álljon jobbja felől. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki, még az imádsága is váljék vétekké. Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg. Fiai maradjanak árván, felesége pedig özvegyen. Szüntelenül bolyongjanak és kéregessenek fiai, a romok között keresgéljenek. Foglalja le mindenét a hitelező, idegenek fosszák meg szerzeményétől. Senki se maradjon hűséges hozzá, senki se könyörüljön árváin. Írtsák ki az utódait, már a következő nemzedék feledje el nevüket. Még ősei bűnére is emlékezzék az Úr, anyjának vétkét se felejtse el. Legyenek ezek mindig az Úr előtt, emléküket pedig írtsa ki a földről. Mivel nem volt gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon, hanem a nyomorult és szegény embert, a megtört szívűt halálba kergette. Szerette az átkot, érje is utol. Nem telt kedve az áldásban, maradjon is távol tőle. Magára vette az átkot, mint a ruhát. Hatoljon bele, mint a víz, csontjaiba, mint az olaj. Az legyen ruhája, amely befedi, és öve, amelyet állandóan visel. Ezzel büntesse meg vádlóimat az Úr, akik rosszat mondanak rólam. Ez aztán a vérbosszú. Milyen távol van ez Jézus tanításaitól, aki azt mondta, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak, és akik kihasználnak titeket. De ez itt Dávid, és én is gyakran érzem ezt, amikor valaki ellenem mesterkedik. Annak ellenére, hogy tudok azonosulni az imádsággal, el kell ismerjem, hogy ez nem a krisztusi új ember, aki megbocsát. Ha felfogom, hogy Isten milyen sokat bocsátott meg nekem, akkor én magam is megbocsátást kell gyakoroljak. A 8. versben azt írja, hogy tisztségét más kapja meg. Az abcsel első fejezetében, miután Jézus felment a mennybe, és a tanítványok Jeruzsálemben várakoztak a Szentlélek kiöntésére, Péter azt mondta, hogy szükség lenne Júdás helyett valakit választani, mert az írás azt mondja, hogy tisztségét más kapja meg. Péter tehát ezt idézi, és Júdásra alkalmazza. Ha elolvassuk Dávid vágyainak felsorolását, akkor láthatjuk, hogy Júdás árnyéka van mögötte. A 21. verstől kezdve Dávid magáért imádkozik, és megváltozik a hanghordozása. De te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért, jószágos szereteteddel ments meg engem. Mert én nyomorult és szegény vagyok, a szívem is sajog bennem. Mint megnyúlt árnyéknak, úgy kell elmennem, elsöpörnek, mint a sáskát. Térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány. Gyalázatos lettem az emberek előtt, néznek rám és fejüket csóválják. Segíts meg, Uram Istenem, szabadíts meg kegyelmesen. Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, hogy te tetted ezt, Uram. Ha ők átkoznak is, te megáldasz, ha rám támadnak, megszégyenülnek, szolgád pedig örülni fog. Vádlóimat borítsa gyalázat, lepje el őket a szégyen, mint egy köpeny. Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem őt a sokaság előtt, mert odaáll a szegény pártjára, megszabadítja a halálos ítélettől. A 110. Zsoltár. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaid zámojává nem teszem. Ez az oltár a Messiásról szól, és Jézus Krisztus teljesítette be. A zsidó levél is idézi ezt a verset, amikor Jézusra utal. Jézus most az Atya jobb kezénél ül teljes dicsőségben, és Isten eljön, hogy megítélje az egész földet, és hogy legyőzze Jézus Krisztus minden ellenségét. A nagy megpróbáltatások idejének végeztével a nemzeteket mind maga alá veti. A zsidó levél írója azt mondja, hogy Isten mindent maga alá vetett, de mi még nem látunk mindent alávetve Istennek, mert ez még csak ezután fog eljönni. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Egészen Ábrahámig kell visszamenjünk, aki a házának szolgáit felfegyverezve legyőzte az 5 királyt, akik Lótot, az ő unokatestvérét fogva tartották, és visszaszerezték a zsákmányaikat is tőlük. Amikor Ábrahám a szolgáival visszafele jött, éppen Jeruzsálem mellett járt, amikor a magasságos Isten papja jött vele szembe, hogy találkozzon vele, bort és kenyeret hozott neki. Ábrahám a zsákmány 1/10-ét odaadta neki, a papot pedig Melkisédeknek hívta, ő volt a béke királya. Ábrahám a nemzet atya, a hívők atya, 10-et fizetett Melkisédeknek, aki megáldotta őt, és ez azt mutatja, hogy Melkisédek egy lépéssel Ábrahám fölött van, mert a kisebb kapja meg az áldást a nagyobbtól. Ábrahám fia Izsák, akinek fia Jákob, akinek 12 fia közül Lévi volt az egyik, akit Isten felkent arra, hogy a papi törzs feje legyen Izraelben. Mózes és Áron családja pedig a főpapi család lett, Áron leszármazottjainak vonalán. Jézus Isten nagy főpapja lett. A papnak 2 kötelezettsége volt. Egyrészt megjelent Isten előtt az emberekért közben járva, másrészt pedig Isten szócsöve volt a nép előtt. Isten azt mondta Áronnak, hogy amikor a nép előtt az ő nevében beszél, akkor ezeket mondja. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Az új szövetségben egy új közben járunk van, aki nem Lévi fia, hanem ő a nagy főpap lett, aki Isten előtt minket képvisel, és előttünk pedig az atyát képviseli. Egy zsidó rögtön ellenkezik, ha meghallja, hogy Jézus a nagy főpap titulusát kapta meg, mert hogyan kaphatott ilyen címet akkor, ha Júda törzséből származik. A Biblia nem említi, hogy Júdából származhatnának papok, hanem azt írja, hogy Lévitől. Akkor hogy lehet, hogy Jézus mégis főpap? És ebben a zsoltárban van a megoldás, Melkisédek rendje szerint. A Melkisédek rendje megelőzte Lévi rendjét időben és rangban is, mert Lévi apja Ábrahám fizetett 10-et Melkisédeknek. Ezért lehet Krisztus egy örökkévaló pap, Melkisédek rendje szerint. Vannak olyan biblia kutatók, akik azt vallják, hogy Melkisédek maga Jézus Krisztus volt, és az Ábrahámmal való találkozás egy volt a számos ótestamentumi isteni megjelenés közül. János evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus a farizeusokkal vitázik Ábrahámmal kapcsolatban, és azt állítja, hogy az ő atya az Isten. Ezek ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Az Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy meglátja az én napomat, egyesek szerint Melkisédekre való utalás lehet, amikor Ábrahám 10-et fizetett neki. Az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. Ez a rész Isten ítélet napjáról szól. A patakból iszik útközben, azért emeli föl a fejét. A 111. Zsoltárnak 22 sora van, és mindenik sor a héber ABC egymást követő betűivel kezdődik, és ehhez hasonló a 112. Zsoltár is. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Milyen nagy hibát követünk el, ha az Ószövetség Istenét, az ítélet és a harag istenének képzeljük, akiből hiányzik a szeretet. A Zsoltáros azt írja, hogy az Úr kegyelmes és irgalmas. Eledelt adott az Isten félőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és tiszteletre méltó az ő neve. Engem ne hívjatok tiszteletesnek, mert nincs semmi tiszteletre méltó a Chuck vagy a Smith néven. Visszautasítom ezt a megnevezést, mert ezt csak az Úrral kapcsolatban használják az Ótestamentumban, és közel Isten káromlás volna ezt a címet hordozni. Igazából semmiféle titulust sem szeretnék magamnak, és mindig elgondolkoztat az az ember, aki az aláírása mellé odabigyezti a tiszteletes jelzőt. Ez csak Istennek jár, de az emberek sokszor más emberek tiszteletét akarják kivírni maguknak azzal, hogy rangokat és címeket aggasztanak saját magukra. Az Isten lenéz, és rosszallóan figyeli azokat, akik nem az ő nevét emelik fel. Dicsőítsük Jézus nevét! Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mi az emberek mindnyájan porból lettünk és porrá leszünk, mind romlottak vagyunk, és minden cím és rang, amelyel az emberek a másik fölé próbálják magukat helyezni, átkozott Isten szemében. A tiszteletes cím viselete a legrosszabb fajta büszkeség jele, a lelki büszkeségé. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Még azért azt is hozzáteszem, hogy sok ember úgy viselte a tiszteletes címet, hogy egyszerűen csak tudatlan volt, és a hagyományokat követve nem is gondolt ezzel kapcsolatban arra, hogy megvizsgálja a Biblia álláspontját. Ezek nem a büszkeség, hanem a butaság miatt használták a tiszteletes címet. A 112. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Dávid azt írja, hogy boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában. Nem hiszem, hogy ez kizárólag csak pénzügyi vagyont jelenthet, hanem az igazi gazdag emberek azok, akiknek házában Isten tisztelik. Ez a gazdagság nem romlik meg, és ez nem halványul el, nem lopható el, és ez Isten királyságának igazi gazdagsága lesz. Igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rossz hírek időszakában élünk, az újság minden nap a világban történő törvénytelen gonoszságokról ír. Egyesek folyamatosan félnek attól, hogy valami baj fogja érni őket. De az az ember, aki az Úrban bízik, nem fél a rossz hírtől, mert szíve szilárdan áll. Egyeseknek nincs szilárd szívük, nem kötelezték el teljesen magukat Istennek. Egyik részük az Urat szolgálja, a másik részük a testüket, ezért aztán bizonytalan a járásuk és félnek. aki teljes szívével bízik az Úrban, az tudja, hogy bármi jöhet, az Úr velem van, megvéd engem, vigyáz rám és szeret engem. Lehet, hogy nem minden körülményt értek, de tudom, hogy Istennek oka volt arra, hogy mindezt megengedje az életemben, és végül mindent jóra fog fordítani, annak ellenére, hogy én ezt még nem látom. Rendületen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Ezzel ellentétben viszont a gonoszok, látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Ebben a zsoltárban is, akárcsak az első zsoltárban, Dávid az igaz embert a gonosszal ellentétbe állítja, és a héberek fejében ez a költészet. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, amelyet szétszor a szél. A mi fejünkben a költészet a rímelésről és a ritmusról szól. A zsidók egy gondolat fokozásában, vagy a gondolatok ellentétbe állításában látták a költészetet, rím és ritmus nélkül. A 113. zsoltár hallelujával kezdődik, és ezzel is végződik. Halleluja, dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig, dicsérjétek az Úr nevét! Ez a zsoltár is egy gondolat fokozásával kezdődik, és ez az Úr dicséretének fokozása. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Kihasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, aki a magasban lakik és a mélyben néz, az égre is, a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házában, mint a fiaknak boldog édesanyja. Halleluja, dicsérjétek az Urat! A 114. zsoltár Izrael gyermekeinek az egyiptomi rabságból való kiszabadítását eleveníti fel. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza népe az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma. Látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Nem csak a Vörös-tenger és a Jordán vált ketté, de földrengések is voltak, és lehet, hogy Jerikó falait is az pusztíthatta el. Mi lett téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkes te föld az Úrtól, Jákob istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrássá. Ez utóbbi pedig arra az esetre utal, amikor Mózes ráütött a sziklára, amely vizet adott nekik a pusztaságban. 115. zsoltár. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Itt alapvető igazságokat olvashattunk. Először az emberek mindig arra hajlanak, hogy saját isteneket, saját bálványokat készítsenek maguknak. Az emberben megvan az imádás, a dicsőítés vágya. De amikor egy ember Istent készít magának, azt a maga hasonlatosságára alkotja meg, tehát valójában saját magát imádja. Ők maguk faragják ki a bálványaik szemét, fülét, száját, kezeit és lábait. És miért kell ezeket kifaragni? Mert nekik maguknak is szemük, fülük, szájuk, kezük és lábuk van. Új-Guineában van egy törzs, amelynek tagjai egytől egyik csípőficamban szenvednek, és a jobb lábuk rövidebb, mint a bal. Minden egyes kis bálványnak, amit ők kifaragtak, a jobb lába rövidebb, mint a bal, hisz az ember saját maga hasonlatosságára teremti meg az Istenét. A zsoltáros azt is megfigyeli, hogy annak ellenére, hogy az ember saját magához hasonló Istent alkot, mégis saját magánál sokkal alacsonyabb rendű ez az Isten, mert hiába farag szemet az Istenre, az nem tud látni, hiába farag lábat, az nem tud járni sem. A végső megfigyelés pedig az, hogy hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Egy ember olyanná válik, amilyen az ő Istene. Ez az élet alapvető igazsága, amely alól nincs kivétel. Ha saját magam képére alkottam az Istenemet, amely sokkal alacsonyabb rendű, mint én, akkor ha ezt az Istent kezdem imádni, akkor lealacsonyítom magamat. Az Istenem érzéketlen, nem lát, nem hall, nem érez, és én is érzéketlen leszek, nem fogom többé érezni Isten jelenlétét, és nem fogom látni és hallani őt. Ha az Istened hamis, te is hamissá válsz. Ha az Istened kegyetlen, akkor te is kegyetlenné válsz. Minden ember a saját Istenéhez hasonlóvá válik. Ez lehet a világ legnagyobb átka. De lehet a világ legnagyobb áldása is, ha az élő Isten a mi Istenünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Az ember tehát olyanná válik, mint az Istene. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ha az igaz élő Istent imádom, akkor abban a dicsőségben részesülök, hogy naponta változok az ő hasonlatosságára, miközben őt dicsőítem. Az új szövetségben ezt olvastuk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, mint amilyen valójában. Egyrészt tehát az egyik oldalon ott van az olyan Isten, amelyet az ember sokkal alacsonyabb rendűvé alkot saját magánál, és így lealacsonyodik ennek dicsőítésével. Másrészt pedig az Isten az embert magasabb rendűvé változtatja önmagánál, olyanná, amivé az ember saját maga erejéből sohasem válhatna. Ezért van az, hogy az igaz élő Isten dicsőítése mindig felemelő tapasztalat, mert Isten az ő hasonlatosságához emel fel minket. Mindenki a két út egyikén halad, vagy lefelé, vagy felfelé. Minden embernek van Istene, úgyhogy ne hidd azt el, hogyha valaki azt mondja, hogy ateista. Az Isten csak egy titulus az ő életében, annak a neve, ami életének fő törekvése, fő célja. Lehet, hogy az élvezeteket hajhássza egész életében, és így Molek az ő Istene. Lehet, hogy a hatalmat isteníti, és mindent ellenőrizni akar, pénzt és vagyont akar, és így Mammon az ő Istene. Lehet, hogy a tudását akarja fejleszteni olyan mértékben, hogy ezt tette élete fő céljává, és Istenének neve Baál. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsiket és a nagyokat együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat is. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. A földet az embereknek adta, de az ember elrontotta és átadta a Sátánnak, aki most a föld birtokosa lett. Jézus azért jött, hogy a földet megváltsa, és nem sokára eljön és követelni fogja azt, amit megvásárolt, és én már ezt nagyon várom. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek. Ez csak a zsoltáros saját okoskodása, akár csak Jób esetében, akinek azt mondta Isten, hogy miért beszélsz a halálról, mert nem is voltál a pokol kapujában, nem tudod, hogy mi van ott, csak a saját kútfejedből szólsz. Mivel ez a mondat nincs összhangban a Biblia egészének tanításával, ezért tudjuk, hogy ezek csak a saját gondolatai. Hanem mi áldjuk az Urat most és mindörökké, dicsérjétek az Urat!